Mai napnak a igéje, Cselekedetek könyve, 3. fejezet, az ékes kapu története és a következő rész. Olvasom az első verstől. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akarnak menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett és azt mondta, nézz ránk. Ő felnézett rájuk remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyom nincsen, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent, felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokában. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez, izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Ízsák és Jákob istene, ami atyáink istene, megdicsőítette fiát Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkos bocsásson szabadon a kedvetekért. Az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg, az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti elöljáróitok is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, az teljesedett be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Mesiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által, maga Mózes mondta, prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én. Őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell írtani a nép közül. A proféták is Sámueltől, és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak, és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz, és a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el szolgáját, aki megáld titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából. Amen. Kedves testvérek, ha majd otthon még előveszitek ezeket az igéket és olvasgatjátok, sok mindent találtok benne, amiről nem lesz szó, mert annyira gazdag üzenete van ennek a fejezetnek. A, mit témául választottam, ha bemégy a kapun, többet kapsz, mint alamizsnát. És előre bocsátom, azért is mondom, mert az a tapasztalatom, hogy az emberek sokszor az alamizsnáért állnak sorba Isten előtt. És nem is gondolnak arra, hogy valami sokkal többet, gazdagabbat és örökkévalót készít az Isten. És természetesen ad alamizsnát is. A baj ezzel a világgal, a baj a keresztény világgal, tehát nem akik nem ismerik Jézust, a baj a keresztény világgal, hogy úgy élnek. Én imádkozom, megteszem Istennel szembe a kötelességemet, tehát jogosan várom, hogy amit kérek tőle, azt megadja. És kérem az alamizsnát, egy kicsit nagyobb lakást, sikeres gyerekeket, még sikeresebb unokákat, és felsorolom mindazt, ami éppen egy adott időszakban előttem van, és én fontosnak tartom. És aztán megy a keresztények gondolkozása, ja, és a végén még megkapom az örök életet is. És Jézus ezt pont fordítva mondja. Keressétek először Isten országát és annak igazságát, és csak ez a ráadás. Tehát nem az örök élet a ráadás. Igazából, ha a földi dolgokhoz az örök élet csak egy kis ráadás lenne, én annyira nem is vágynék rá. Hát sok minden jót kapok, ha valamennyit nem kapnék meg még, hát annyi baj legyen. Itt is sokszor elmondtam, hogy első elemista koromban úgy vásároltam tankönyveket, hogy ki kellett menni a piacra, el kellett adni azt, amit anyám másoktól megvett, és kivittem a piacra. A pénzt azt tudtam, hogy mi 10 fillér meg ezeket, tehát tudtam, hogy mennyi az értékük, hogy mennyit kell kapnom érte, és láttam a kofákat, akik ott ültek abban a sorban, ahol én is, vették a literes, mérték a búzát, lecsapták a tetejét, aztán, hogy jók legyenek, egy kismarokkal rátettek még néhány szemet. Hát ez a ráadás. Ha valaki azt hiszi, hogy ilyen a mennyország, hogy ő kap egy nagyobb lakást, meg nagyszerű gyerekei lesznek, meg még nagyszerűbb unokái, és ehhez képest egy kicsit több a mennyország, akkor ez óriási tévedés. Nem értette meg Istennek azt a szeretetét, amelyel éppen ennek a világnak minket sokszor összeszorító, megnyomorító élethelyzetéből kiemel, és örök életet ad. Hát ez a terve. Tulajdonképpen itt egy csodával találkozunk, hát ennek a fiatal embernek az igazi nagy problémája az volt, hogy béna. Az igazi nagy problémája ez volt az ő szemében. Vagy lehet, hogy még csak az se. Hiszen koldusnak lenni nem mindig a legrosszabb üzlet. Az igazi nagy problémája tulajdonképpen a lelkében lévő hiány volt. Nem pontosan tudom, mert Lukács nem írja le, hogy amikor meggyógyult, újongott, dicsőítette Istent, akkor ez a gyógyulásért volt, vagy valami többet is megértett abból, ami elhangzott felé a názáreti Jézus Krisztus nevében. Kelj fel, és járj. A bénult világ alamizsnát vár Istentől, vagy bárkitől. És nagy megtévesztés van abban, hogy amit én úgy gondolom, hogy jó nekem, és kérem, és megkaptam, hogy az feltétlenül Istentől van. Hogy egy példám is legyen erre, általában a különböző felekezetű testvéreimmel nagyon jó kapcsolatban vagyok, mert miért ne lennék, feléjük is tartozom a Krisztusról szóló bizonyságtétellel, és a Svetics gimnáziummal egy időben az ifjúsági csoportunk kapcsolatot tartott, és a Gabriella nővér volt az anyájuk ezeknek a diáklányoknak, és az én betegségemről volt szó, és akkor ő mondott valamit, hogy mit kell nekem tennem, hogy meggyógyuljak. Hát, és én megmondom neki, hogy hát nem biztos, hogy ha onnan kapok gyógyulást, az jó, sőt, lehet, hogy az nagyon rossz. Erre megszólal, minden, ami jó, az Istentől van. Efelől nekem sincs kétségem. Csak akik elolvasták az útmutató ma reggeli igéjét, Pálnak az erőtlenségével kapcsolatban, meg hogy tövis adatott a testébe, és háromszor is kérte az Urat, azért ezen néha úgy elcsodálkozom, mert én többször szoktam kérni, hogy bújjék el tőlem az, ami engem megterhel, de azt elmondhatom, hogy nem volt olyan betegségem vagy szenvedésem a hitrejutásomtól kezdve, amiben ne láttam volna meg Isten szeretetét. Nem volt olyan gyötrelmem, amiben ne láttam volna meg Isten szeretetét. Tehát amit az ember jónak lát, az egyáltalán nem biztos, hogy összességében jó. Amikor Jézus bátorít a kérésre, az imádságra, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérik tőle, hát ez a jó nem azt jelenti, hogy minden nap dobostortát lehet enni, aki szereti. Ez az üdvösséget jelenti, ami igazán jó, ami abszolút értelemben jó, aminél semmi nincs jobb, az, hogy Isten örök életet készített az ő fiában, Jézus Krisztusban. És csak mondjuk bátran, akié a fiú, azé az élet. Ez így van. És ennél nem tudunk többet kérni. Nem tudunk nagyobbat kérni. Tehát ehhez kell igazítani az életünket, és bizony jó dolog, ha gondolunk rá, valamit nagyon szeretnék, de te tudod, Uram, hogy kell-e az nekem. Hiszen sok minden, ami jónak látszik, kifejezetten átokká lesz az ember életében. Gyógyulása názáreti Jézus nevében, ez nagyon jó képies ez a történet, valóságos történet, de képies is. Hogy kinyújtja Péter a kezét, és valakinek mondtam, igen, az első napon, még hétfőn, hogy lesz szó arról is, hogy akik itt együtt vagyunk, elhívást kaptunk erre a hétre, de küldést is kapunk. Hogy ha olyanokat látunk magunk körül, akik bénák, kinyújtsuk a kezünket feléjük. Nem mi szüntetjük meg a bénaságot, de mi vagyunk a közvetítői az evangéliumnak, az Isten szeretetének. Nekünk van lehetőségünk, akik tudjuk, kiben hiszünk. Nincs annál nagyobb, mintha valaki életét adja a barátaiért. Ezt az igét kaptam tegnap. Hát nincs annál nagyobb dolog. És Jézus barátai megtekint bennünket, és az életét adta értünk. Tehát, ha valamit igazán nagy dolgot akarunk, hogy történjen a bénákkal, akkor igazából Jézusra kell mutatni. Róla kell beszélni. Mi kinyújtjuk a kezünket, és Jézus az, aki gyógyít. Mi szólunk, mi amennyire csak tőlünk nem is telik. Úgy szeretünk. Mert a természetes ember szeretetében mindig van valami önzés. Önmagamért. Valamilyen céllal szeretek. De ha Jézus betölti az életemet, akkor olyanra is telik, amire magamtól nem futná. És ezt a szeretetet megérzi a másik ember. Ez a felhatalmazásunk egyébként az Úr Jézustól, akik az ige szolgái vagyunk, akár lelkipásztorként, akár nem lelkipásztorként, hogy kaphatunk olyan szeretetet, hogy a másik megérezze. Nem kell folyton mondani, ma divatos kicsim szeretlek, kicsim nagyon szeretlek. Nem kell erről állandóan beszélni, ez egyszerűen valami olyan kincs, amit elnyertünk, ami betöltötte, ami a fejünk fölött, a lelkünk, a szívünk fölött van, ami kicsordul belőle, és a másik embernek jut belőle. És akkor, ha rákérdez, nem biztos, hogy rákérdez. De ha rákérdez, hogy léte mennyire tud szeretni, akkor megint oda mutatunk, hát még ő mennyire tud szeretni. Hát ebből van nekem is. Sokszor elhangzik az, hogy miért nem történnek ma olyan gyógyulások, mint amilyenek történtek az apostoli korban. Én személy szerint nem vagyok biztos benne, hogy lezárult az apostoli kor az első században, de lehet, hogy lezárult, nem tudom. Történnek csodák azonban folyamatosan. Egy régi-régi emlékem, Szűcs András nevű református lelkipásztor, aki különleges rajongással szerette az Úr Jézust. A gyülekezetéből sokan nem szerették, mert egy konzervatív gyülekezet volt, nem tudták, hogy mit akar azzal az evangéliummal, amit továbbadott. A fia megbetegedett, több gyerekük volt, és az orvosok telefonáltak neki, hogy sürgősen jöjjön be a kórházba, a Diósgyőri kórházba, Miskolcra, hogy el tudjon köszönni a fiától. Bement, leült az ágy szélére, csendbe volt, aztán felkelt, és azt mondta: Bandika, a názáreti Jézus nevében mondom, kelj fel és járj. És a fiú felkelt, és aztán december közepén akkor már leesett a hó, és vezette végig a folyosón, és vezette ki az udvarra, és dermedten álltak az orvosok, és nem mertek szólni, mert már úgy is meg kellett volna halni annak a fiúnak, hát akkor a hó csak nem fog ártani neki. Nem tudom, hogy volt-e az ő életében több ilyen. Nem is lényeges, csak arra a kérdésre, hogy történnek-e csodás gyógyulások, arra azért mégis azt kell mondani, hogy igenis, Jézus által. És viszonylag sokat hivatkozom Kamalezonra, erre az indiai származású amerikai ige hirdetőre, azért ragaszkodom annyira hozzá, mert látom, hogy tucat számra, száz számra, nem csak tucat számra, térnek meg a papok az ige hirdetése nyomán, ennél pedig nehezebb dolog nincs. Valaki mondta, hogy kinek nehezebb megtérni, hát a papoknak. Az a legeslegnehezebb. Mert ők tudják az igét, hát nekik nem magyarázzanak. Na szóval, amikor elkezdte a szolgálatot, ő állatorvosi egyetemre járt, régi anglikán keresztény családból származott, több évszázadon keresztül voltak keresztények a szülei, és élt, mint minden tradicionális keresztény, ha jól tudom, Új-Delhibe járt egyetemre, és volt egy buddhista szobatársa, akinek az életében nagyon nagy változás történt. És megkérdezte, hogy mi történt veled. Mondja a buddhista szobatárs, hogy találkoztam Jézussal. Hát erre a Kamalezon oda volt vágva a falhoz, hát neki beszél Jézusról, hát ő már csak tudja, hogy kicsoda az a Jézus. De mert ez a buddhista imádkozott a Kamalezonért, aki aztán keresztény élet. Végül is Isten megragadta a szívét, elhívta az evangélium szolgálatára, teológiát is végzett, metodista egyházban szolgál, mindenféle felekezetben, és a szolgálatának az első időszakához rendkívüli csodák kapcsolódtak. De úgy tűnik, nem vágyott rá, hogy ezekben legyen profi, mert viszonylag rövid idő után ezek elmaradtak. Maradt az ige hirdetés. Csak kérdem, mivel ment volna többre a világ, most már 80 évnél idősebb ez a testvérünk, hogyha 60 éven át, vagy majdnem 60 éven át néhány béna elkezd járni, vagy hogy 100 számra térnek meg a papok. Hát melyik a nagyobb? Ő se kutatta, hogy miért volt gyógyulás, így nyilvánvalóan én se kutatom. De hát csak gondoljunk a személyes élettörténetünkre, hát azért sok csoda történt már velünk. Amit Isten cselekedett, ami Jézus nevében történt. De ne felejtsük el, az összes csoda, ami halálig tart, az alamizsna. A csoda, az igazi csoda, ami elképesztő. Hogy eljuthatunk oda, hogy befogadjuk Jézust az életünkbe. Hogy ez lehetséges. Hogy lehetséges, hogy elkezdjük a Bibliát olvasni, és tudom, hogy Isten beszél velem. Hát ez a legnagyobb csoda. Valami olyan falat, bont le az életünkben Jézus, amit rajta kívül senki nem tud megtenni. Nem tudom, hogy ki, valaki biztos tudja, nem tudom, ki találta ki az emberre, hogy gondolkozó ember. Tehát Homo sapiens az valami fantasztikus dolog, és annyira büszkék vagyunk az agyunkra, hogy sokszor az agyunkra megy. Az önmagunkkal való elteltség. És ezért nem is nagyon adjuk meg magunkat, mondanám Istennek se, mert nekem ne beszéljenek, hát én már csak tudom. És teljesen egymással ellentétes dolgokért vérre menően tud harcolni az ember, hogy bebizonyítsa, hogy ő aztán egy fej. Hogy ő gondolkozó ember, hogy ő már csak tudja, mert végig gondolta az életét. Én úgy gondolom, nem akarok erről sokat beszélni, de érdemes lenne elgondolkoznunk azon, hogy mi még Istent is bele akarjuk préselni a saját gondolatrendszerünkbe, azt az Istent, aki teremtette a mennyet és a földet, azt az Istent, aki jó pár ezer évvel ezelőtt is tudta, amit nem régen fedeztek fel a tudósok, a genetikusok, hogy az embernek milyen összetevői, örökölhető, örökölt tulajdonságai vannak, és az mind mennyire egyedi. Tehát Istennek nem volt tanácsadója. Maga találta ki az egészet. És ami még jó maradt az emberben, mert igazából nincsen bennünk semmi örök életre való jó önmagunktól, de azért az is tükrözi Istennek a nagyságát. Tehát az, ha valami módon, sokszor eszembe jut, apámtól tanultam, biztos pofátlan gyerek voltam, nézd, a búzakalász büszkén emelődik az égnek még üres, hogyha megért, földre konyítja fejét. Kérkedik éretlen kincsével az iskola gyermek, míg az éretteszű bölcs megalázza magát. Hát ezt annyit mondta, hogy még mindig emlékszem rá. De úgy gondolom, hogy az éretteszű bölcs is akkor igazán bölcs, hogyha az Isten előtt megalázza magát. Mert még úgy nagyjából egymás között még néha mímeli is az ember az alázatot, de az Istennel szembe is azt akarja, hogy igaza legyen. És igen-igen rossz úton jár, és ez az út saját magára nézve nagyon rossz út. Ami a tegnapi üzenethez képest, ugye újra elhangzik a vád. Hát, ti juttattátok keresztre. Megszavaztátok, hogy egy rablógyilkost engedjenek szabadon, az igazat pedig öljék meg. Ebben a történetben azonban ott van a feloldás. Most már tudom, hogy tudatlanságotokban cselekedtetek. És ugyancsak a cselekedetek könyve vége felé van, amikor Pál mondja, a tudatlanság idejét elnézte Isten. És úgy szeretném most mindenkinek a szívére helyezni. Meg ne sértődjetek. Ami bennetek, ami bennem tudatlanság, a mai napig elnézte Isten. De ami üzenetet mától kezdve szombatig hallotok. hogy meg kell adni magatokat az Isten szavával szemben. Le kell mondani arról a általunk felépített életmodellről, amit kialakítunk magunknak sokszor évtizedeken át. Hogy kit, hol helyezünk el az életünkben. Minek mekkora fontossága van. Így is mondhatnám, hogy kit tartasz Úrnak az életedben. És ha valaki rávágja azonnal, hogy Istent, és közben lehet, hogy a feleségét, vagy a gyerekét tartja Istennek, vagy a hivatását tartja Istennek. És Istenre annyiban van szüksége, hogy a férje imázsa, vagy a felesége imázsa megmaradjon, meg ne romoljon el vele szembe, hogy a gyerekével kapcsolatos dolgok továbbfejlődjenek és jól működjenek, hogy a hivatásában a lehető legmagasabbra jusson, és senki ne értse félre, még amit én léphettem volna előre, ez nem adatott meg nekem, hogy püspök legyek. De abszolút nem érzem a hiányát ennek, de aki eléri, hát hagyj érje el, ha Isten irgalmából, vagy másoknak a támogatásával el kell érnie, de iszonyatos nagy felelősség. Iszonyatos nagy felelősség. Eredetileg a püspök felel a tanításért, a tiszta tanításért. Még ilyen szempontból a teológiai képzés is alá van rendelve. Hát ha szétnézünk az európai teológiákon, iszonyat, hogy mennyi istentelenség, mennyi démoni dolog kerül bele. Mennyi félrevezetés. Fiatal, két házasságból fiatalokkal beszélgettem, akik a saját házasságukból éppen kivonulóban voltak, de még nem rontották el egymás életét, meg a családjukét se, úgyhogy igazából jókor volt ez a beszélgetés. Úgy ültünk, hogy volt egy nagy fali szőnyeg, és annak olyan 2 milliméteres ráfjai, sávjai voltak, végig sűrűn. És akkor mutattam, hogy most itt tartotok a harmadik vagy a negyedik sávnál. Amikor először felforrósodott a szívetek a másik iránt, ha valaki azt mondta volna egy óra múlva, hogy ennek a vége házasságtörés lesz, akkor azt mondtátok volna, hogy nem létezik. De az ördögnek sokkal nagyobb a csele, mert csak 0,5 milliméterenként visz tovább a sötétség útján, csak mindig mélyebbre. Te nem tudod, amikor elindulsz, hogy az ördög már tudja, hova akar vezetni. Nagy kegyelem, hogy ezek a fiatalok ezt meglátták, és nem mentek tovább. Azokra a dolgokra gondolok, amik számatokra nagyon fontosak voltak, és most egy szomorú történetet mondok el. Egy gyülekezeti tagunk életében több mint 10 évi házasság után született meg a gyerek. Ezért több mint 10 éven át imádkoztak. És ez a gyerek beragyogta az életüket. A gyereket vasárnapi iskolába járatták. Az újságot járatták neki. És örömhír, ugye?
Igen.
Igen, az örömhírt járatták neki. És tele voltak boldogsággal. És a konfirmációja után súlyosan megbetegedett a gyerek. És hazament a mennyországba, a mennyei atyához. És ez egy elképesztő fájdalom. Valamennyire, ha nem is éltünk át hasonlót, képesek vagyunk együtt érezni és felfogni, hogy ez mekkora fájdalom. De mekkora kegyelem, hogy Isten elvezette oda ezt a házaspárt, hogy a gyerek egyre fontosabb lett nekünk, mint Isten. És ha ő itt marad, mi nem maradtunk volna meg Isten gyermekeiként. Talán Fülelősnek, Bódás Jánosnak van egy verse, Isten nem ejt hibát. Isten nem ejt hibát. Bármi történik veletek, Isten nem ejt hibát. A kérdés, hogy ott vagy a kezében. Ott van az életed nála. És elhangzik a mai igében is a megtérésnek a fontossága. Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg. Tehát ha valamit felismerünk Isten világosságában, Krisztus világosságában, hogy közém meg közém valaki vagy valami beállt, beépítettem, akkor tartsak bűnbánatot. Mert elmentem egy olyan úton, amin nem kellett volna elmenni. Minden jó szándékom ellenére se biztos, hogy jó úton járok, hogy jó felé visz az utam. Ha meggyötrődünk, mély kínokat érünk át. De ugyanakkor Jézus kiemel belőle. Meg fogjuk érteni, hogy ami történt, nem minden esetben az okát, csak az, hogy javunkra cselekedett. Mert a kín, a fájdalom, az addig marad meg, amíg nem engedjük oda Jézust, hogy meggyógyítson. Szembefordulunk Istennel. Mindaddig, amíg nem engedjük, hogy gyógyítson. Vádoljuk. Ez is nagy kegyelem, hogy nem úgy tekint Isten a szenvedő emberre és az őt vádoló emberre, hogy lesöpröm, hanem szeretettel és türelemmel jön, keres, hogy kimentsen. Már lehet, hogy egyszer megmentett voltál, de ha újra behúzott valahova a sötétségbe a gonosz, akkor hozzá kiálts, és mondd neki, én nem küzdök ellened, Uram. Szeretném a megtéréssel kapcsolatban mondani, mert a szolgálat egyúttal tanítás is. Három féleképpen szeretném mondani a megtérést. Az első, amit egy Sproul nevű teológus írt, hogy az újjászületéssel kezdődik minden, és aki egyszer elfogadta, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az teljesen újjászületett. A könyvében is majd fejezetekkel később lesz szó a megtérésről, csak mondanám, ez nem a Bibliában van leírva, ez egy vélemény. Mondanám Billy Grahamet, akit én ugyancsak nagyon tisztelek, ő úgy, hogy melyik előbb már nem emlékszem, mert annyira nem érdekelt a dolog, hogy az újjászületés vagy a megtérés van előbb, de azt mondja, hogy szinte ugyanabban a pillanatban történik. Prőle Károly tanította nekünk az újszövetségi teológiát, aki akkor európai hírű újszövetséges volt, és akkor még jók voltak a teológiák Európában. Ő beszél megtérésről, újjászületésről, megszentelődésről, és még néhány dolgot elmond, és nem sorolja, hogy milyen sorrendben történik, azt sem mondja, hogy ezek teljesen szinonimák lennének, hogy az egyik ugyanaz, mint a másik. De az érződött a tanításából, hogy mind ezeknek történni kell az életünkben. A megtérésnek, az újjászületésnek, a megszentelődésnek, az igazság útján való járásnak, a megbékélésnek Istennel, emberekkel. Csak azért mondtam el ezt, hogyha valakivel találkozunk, aki a megtérésről másképp gondolkozik, mint mi, ne égessük meg mindjárt, mint eretneket, hanem A saját meggyőződésünket csak akkor adjuk föl, hogyha az ige alapján azt kell látnunk, hogy amit én gondoltam, az nem jó. Mert pontosan ezeknek az örök élet szempontjából nélkülözhetetlen, hogy az ember ne térjen meg, ne szülessen újjá, és ne legyen megszentelt élete. De nem az általam, erre is igaz az, hogy az én logikámba, az én rendszerembe, akár teológiai rendszerembe se lehet az Isten bepréselni. Viszont, amit olvasok a Bibliában, megtérésről, újjászületésről, megszentelődésről, amikor azt olvasom, akkor vizsgáljam meg az életemet, hogy velem ez történik, történt. Mert ki tud eligazítani? Az van itt az igébe. Ráhallgassatok. Ami a megdicsőülés, a színeváltozás hegyén történt, megszólal a mennyei atya, és azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ráhallgassatok. És most itt Péternek a beszédében is ez áll, és ebben a tanító beszédében Péter visszautal az Ószövetségre. És szeretek erről beszélni, mert úgy gondolom, hogy érdemes végig gondolni, hogy több mint 320 profécia van Jézusról az Ószövetségben. El szoktam mondani, ha mondjuk Verát még sose láttam volna, és levelező kapcsolatban vagyunk egymással, tudom, hogy ő óvónéni, meg tud gyerekekkel foglalkozni, és leír, hogy ekkor érkezem, én meg mondom, jó, kimegyek a nyíregyházi állomásra, esetleg telefonon beszélgetünk, de még nem látjuk egymás kizimiskáját. És akkor el fogja mondani, hogy ősz a haja, szemüvege van, milyen színű kabát lesz rajta, meg hogy tud mosolyogni. Én meg elmondom magamról szintén, hogy milyen vagyok, körülbelül hogy nézek ki. 3-4 jellemzőt mondunk egymásra. És 1000 vagy 1500 vagy 2000 ember között mi ki fogjuk szűrni egymást a tömegből. Most gondoljátok el, hogy 320-nál több jellemzője van a Mesiásnak az Ószövetségben leírva, hogy meg lehet ismerni. És Jézusban ezek teljesültek. Tehát őrültség, amikor valaki elkezd kételkedni, honnan lehet azt tudni. Hát mi valami módon, mi nem okosak vagyunk, bocsánat, okoskodunk. És az okoskodás meg fog akadályozni abban, hogy Jézus az legyen az életünkben, aki lehetne. Úr. Őt Isten Úrrá és Krisztussá tette. Vagyis Úrrá és azzá a felkenté, akinek egyedül van hatalma, hogy az embert kimentse a bűnnek, a halálnak és az ördögnek a hatalmából. Ez Jézus. Őrá van szükségünk. És akkor lezárom a téma, a cím mondattal. Többet kapsz, mint alamizsnát, ha belépsz az ajtón. Mondja Jézus, én vagyok a juhok ajtaja. Lépj be az ajtón. És mert Jézus ilyet is mond, bejár és kijár és legelőtt talál, hát lépj be újra az ajtón. Ha úgy gondolod, hogy már beléptél egyszer, voltál ott, átéltél valami csodát jelenlétében, ha átélted a bűnbocsánat nagyszerűségét, eszembe jut, amikor teológiára jártunk, még bizonyságtételeket egyházi újságokba se lehetett olvasni. Tilos volt. Hogy valaki hitre jut a kommunista időben, hát az lehetetlenség, mert bolondságot nem követnek emberek. És a vigiliának volt egyszer egy száma, nem tudom, hogy tudták elérni, talán kiimádkozták katolikus testvéreink, hogy sok híres embert megkérdeztek. Hát akkor azt mi, nem volt még szeroksz, tehát sokszorosításnak semmi formája, hanem beraktuk a öreg Remingtonba, és 10 kilós ütésekkel ütöttük a billentyűt, hogy tudjuk szórni embereknek ezeket a bizonyságtételeket. Tolnai Klárié jut eszembe. Amikor élek az oltári szentséggel, akkor csoda történik velem, valami hasonló mondatot mondott. Tehát csak mondanám, hogy valaminek meg kell történni bennünk, hogy nagyszerű dolgokat éljünk át. És ha éltél át, de vannak valamilyen területen gondjaid az életeddel, akkor lépj be az ajtón. És Jézus megteszi a csodát. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked, hogy ígéreted szerint itt vagy velünk. Uram, téged akarunk látni. Hogy lássuk az Atyát, a Teremtőt, a Mindenhatót, akiről nélküled sokszor különleges elképzeléseink vannak, és mindaddig azok is maradnak, amíg te nem leszel teljesen Úrra az életünkben. Uram, ami tőlem telik, megteszem. Belépek hozzád, rajtad keresztül lépek az Atya színe elé. Magam pedig megnyitom előtted a szívem ajtaját, és kérlek, térj be hozzám, és kedvelem azt, amit jónak látsz. Amen.
Uram, szívem.